Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntöm a gyülekezetet és a kedves egybegyűlt vendégeket. Arra gondoltam, hogy érdemes lenne egy kicsit a gyakorlati kereszténységgel is foglalkozni, nem csak a nagy vázlat proféciák értelmezését ismerni, hiszen az elmúlt években azt tapasztalhattuk, hogy bizony nagyon gyermekcipőben járunk a gyakorlati kereszténységet illetően, illetve hát gyülekezeti választás is lesz, jó lenne erre is ráirányítani a figyelmet, hogy milyen egy-egy szolgálatnak a betöltése a Biblia, milyen mércéket állít a számunkra, és mint keresztényeknek is, nekünk, minden egyes testvérnek, és milyen erőt kapunk, és kitől kapjuk ezt az erőt. A Timóteushoz írott második levél, második fejezetének az első 5 versét olvasom föl. Isten tiszteletünk alapigéiként Timóteushoz írott második levél, második fejezet, első 5 verse. Te annak okáért, én fiam, erősödjél meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben, és amiket tőlem hallottál sok bizonyság által, azokat bízzad hű emberekre, akik másoknak a tanítására is alkalmasak lesznek. De azért a munkának terhét hordozzad, mint Jézus Krisztus jó vitéze. Egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy tetszedjék annak, aki őt harcossá avatta. Ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd. Az első versről: te annak okáért, én fiam, erősödjé meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben, írja Pál apostol Timóteusnak, tanácsolja, hogy a Jézus Krisztusban való szeretetben, a kegyelemben és irgalomban, ebbe vetett hitben erősödjél meg. Ne engedd, hogy a saját magadra tekintesz, a gyülekezetre, vagy nehézségekre, akkor elcsüggedjél, hanem az Isten irántunk való szeretetében erősödjél meg, mondja az apostol. De egy másik helyen pedig ezt úgy fejezik ki, hogy legyen gondod magadra is, a tudományra, azaz a tanításra. De nem csak arról van szó, hogy valakinek menni kell és hirdetni az evangéliumot, de hát neki legyen gondja arra, saját magára, és a tudományra, a helyes bibliai tanításra. Egy szemléletes példa jutott eszembe, én is máshol hallottam, amikor valaki felszáll a repülőgéppel valahová elutazni, én még nem utaztam sosem, de így hallottam, hogy vannak esetek, amikor elmondják, hogyha zuhan a repülőgép, vagy ha probléma van, jeleznek, akkor a légzőmaszkot először saját magadnak teszed föl, és utána a gyerekednek. Nem fordítva, mi történik, ha te elsőnek a gyerekednek teszed föl? Ő meg tolja le magáról, hát mit teszed fel, anya, nekem azt is, akkor közben saját magadnak sincs föltéve a maszk. Tehát az első az, hogy legyed gondod saját magadra és a tudományra. Ez nem önzés. Jézus a tanítványait elhívta, hogy a 12 apostollal együtt legyenek egy magányos helyen, és felkészüljenek arra a szolgálatra, amire elhívattak. Pál apostol tényleg fiaként szerette Timóteust, azt írja. Te annak okáért, én fia. Fiaként. Gondoljunk arra, hogy a gyülekezeteket is mennyire a szívén viselte, hogy ismét fájdalommal szüllek újjá, vagy hogy alkalmas legyél, hogy meg tudj állni Krisztus előtt, írja ez egyik helyen, nem pontosan idéztem. Tehát ott bábáskodott Timóteusnak a hitének a megszületésekor. Nekünk is ez feladatunk, hogy emberek hitét munkáljuk. Eszembe jutott egy pécsváradi fiatalember, aki eljár a sorozatunkra és a bibliakörökre is, de látom, hogy nem mozdul a szíve. Úgy van érdeklődés, úgy szellemi érdeklődés a Biblia iránt, de igazából sem az életében, sem a szívében nincs áttörés is. Hát igen, tudomásul kellett vennem azt, hogy az Isten, a mindenható Isten, az ő lelke által az, aki a szíveket megfordítja. Ez nincs a hatalmunkban. Ezért legyünk alázatosak. Az Isten az, aki a szíveket megfordítja. És ennek a tudatában azért munkálkodjunk és kérjük őt. Jézus azt mondotta, nélkülem semmit sem tehetek. Akármilyen képzettségetek van, akárhány diplomátok van, akármennyire ismeritek a Bibliát, nélkülem semmit nem tehettek. Mit mond tovább az apostol? És amiket tőlem hallottál sok bizonyság által, azaz tanú által, azokat bízzad hű emberekre, akik másoknak a tanítására is alkalmasak lesznek. Amiket tőlem hallottál sok tanú előtt. Gondoljuk el azt, hogy Pál apostol közvetlenül Jézus Krisztustól kapta a szolgálatot és az evangéliumra való elhívást. Tehát ő a föltámadt Jézussal találkozott a damaszkuszi úton. Micsoda alázott van a nemzetek apostolában, amikor azt mondja, hogy sok, amit tőlem hallottál sok tanú előtt, tehát még mások is, akik velem azonos hitben vannak, megerősítik azt, és helyeslik. Mert az egyház kapta a szent lelket, és nem egy ember. Pál apostol nem emeli a gyülekezet fölé magát, még hogyha ő az alapító, akkor sem. Nagyobb felelősséget jelent a nagyobb szolgálat. Tehát láthatjuk ezt a csodálatos dolgot, hogy Pál apostol hogyan viszonyul a közösséghez, és milyen fontos neki a közösség. Nem véletlen az, hogy Jézus kettesével küldte a tanítványait. Maga előtt a 70 tanítványt a városokban, ahova menni akart. Mert mégiscsak egyik a másikra hatással van. Ha valaki sokáig egyedül dolgozik, elbízhatja magát, elszigetelődik, szükségünk van a közösségre, szükségünk van arra, hogy egymást kiegészítsük. Gondoljatok arra, hogy Barnabás maga mellé vette Pál apostolt. Először. És sőt, később maga mellé vette Márkot, akit Pál nem tartott alkalmasnak a szolgálatra akkor még, és összekülönböztek ezen. Barnabás tudta, hogy hogyan kell munkálkodni. Később már Pál apostol is alkalmasnak tartotta Márkot, sőt, ugye Timóteussal foglalkozott, Titusnak is levelet írt. Láthatjuk ezt, hogy ezt a kettőnkénti munkát milyen fontos. Amiket tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat bíz hű emberekre, akik mások tanítására is alkalmasak. Mit jelent ez? Kedves gyülekezet, miközben a tanítvány tanul a mestertől, Jézustól. Tehát mindenkor tanítvány marad. A közben. Miközben követi az Urat, az egyetlen tanítót, alkalmassá válik arra, hogy másokat is tanítson. Nem marad, nem úgy lesz tanító, hogy ő a tanító, és mindenkinek neki hát az ő szavait a meghatározó, hanem Jézus Krisztust követi, és mindenkor megmaradt tanítványnak. Testvéreim, ezt gyakoroljuk. Mindenki, beleértve a prédikátort is, gyülekezet vezetőit, vagy a közösség vezetőit, ezt gyakoroljuk. Azt mondja Jézus, hogy én művelem azt, hogy ti embereket halásszatok. Nem emberi produktum, vagy teljesítmény ez, Hogy emberek megtérnek esetleg a szavainkra, vagy közel kerülnek Krisztushoz. Mi csak szolgák vagyunk. Krisztus az, aki munkálkodhat bennünk és általunk. Ezek között, miközben foglalkozunk emberekkel, kitűnik néhány. Mert hát a Jóisten különböző talentumokat, képességeket adott embereknek, és abból a gyülekezet maga fogja látni, nem csak a gyülekezet vezetői vagy szolgálattevői, hogy vannak emberek, akiket különleges módon az Isten megáldott, ilyen vagy olyan képességekkel. Azért, hogy a közösséget szolgálják, nem azért, hogy a közösség fölé emelkedjenek. És itt mondja az apostol, hogy bízzad hű emberekre, akik másoknak a tanítására is alkalmasak lesznek. Az kitűnik, hogy az illető testvér, vagy akit találtunk, az mások tanítására is alkalmas. Mert érthetően meg tudja fogalmazni a mondandóját. Meg tudja hallgatni a másikat, nem csak elmondja azt, amit akar. Be tudja fogadni. A másik meg tudja érteni, hogy mit akar mondani. És hogy bízad hű emberekre. Mit jelent ez? Hát jó embert még, aki hozzá valakihez, hozzánk jó, hát még esetleg olyan talál, de hűséges kitalál. Hűséges olyan talál, akinek a szívében a Szentlélek lakik. Mert a Szentlélek egyik gyümölcse, vagy az a gyümölcs közül az egyik, amit megemlíthetünk, az a hűség. Tehát akinek már látjuk, hogy a Szentlélek munkálkodik az életében, megtörtént az újjászületés az életében. Ilyen embereket, és akik tanításra alkalmasak, ilyenekkel foglalkozunk. Pál apostol ezt fontosnak tartott a Timóteusnak a lelkére kötni. Legyen ez nekünk is szemünk előtt, hogy mindig legyen néhány ember, akikkel egy-két vagy több ember is, akivel mi foglalkozunk. és akiket tanítunk az életünk példájával, magatartásunkkal, cselekedeteinkkel, stb. A tanítvány mindennel és minden élethelyzetében tanít, mert ő Krisztus tanúja, és a nagy tanító vezetése alatt áll. Tanít a magatartásával, a szavaival, a Biblia igéivel, életpéldájával, vagy pedig a szenvedések elviselésével. Tanít. Azt mondja az apostol itt a 4. fejezet 5. versében, de te józan légy mindenekben, szenvedj az evangélista munkáját, cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd. Azt mondja, vállald a szenvedést. Ez a nehezebbik oldala a dolgoknak. Vállald a szenvedést, a megaláztatást, a mellőzést, vagy egyéb dolgokat. Jézus nem megmondta az ő tanítványainak, hogy aki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát. Vegye fel a keresztjét minden nap, és úgy kövessen engem. Hogy minden nap. És tagadja meg önmagát, és vegye fel az ő keresztjét. Milyen legyen a közösség episzkoposz a presbiterel? Mert tudjuk, hogy az új szövetségben az episzkoposz és a presbiterosz kifejezés váltófogalom. Előjáró vagy gyülekezeti vént jelent. Timóteushoz írott első levél, 3. fejezet, 2. verséből olvasom, hiszen azt mondja itt az apostol, hogy mások tanítására is alkalmas emberekre bízt a szolgálatot. Lássuk, milyen legyen ez. Timóteushoz írott első levél, 3. fejezet, 2. versétől olvasom. Szükséges annak okáért, hogy a püspök, itt püspöknek van fordítva, de ez episzkoposz, tehát nem püspök, hanem felügyelő, gyülekezeti felügyelő, vagy gyülekezeti vén, előjáró. Fedhetetlen legyen, egy feleségű férfiú, józan, mértékletes, illedelmes, vendégszerető, a tanításra alkalmas. Nem borozó, nem verekedő, nem rúd nyerésségre vágyó, hanem szelíd, versengéstől mentes. Nem pénzsóvárgó. Figyeljük! Versengéstől mentes. Szelíd. Nem pénzsóvárgó. Ki a maga házát jól igazgatja, gyermekeit engedelmességben tartja minden tisztességgel. Mert ha valaki az ő tulajdon házát nem tudja igazgatni, mi módon visel gondot az Isten egyházára? Meg kell nézni a családját. Engedelmességben, hitben tudja nevelni a gyermekeit, vagy nem? Ne legyen új ember, nehogy felfúvalkodván az ördög kározatába essék. Először legyen kipróbálva, ne legyen új ember. Szükséges pedig, hogy jó bizonysága is legyen a kívülvalóktól, hogy gyalázatba és az ördög tőribe ne essen. Tehát adva van a bibliai mérce testvéreim, akit az Isten elhív a szolgálatra, ilyen szolgálat betöltésére az alkalmassá is teszi. Lehet, hogy mégiscsak ki kellene nyitni az ajtót, hogy levegő is legyen bent, mert akkor itt el fogunk aludni. Hát itt van, hogy jó bizonysága legyen a kívülvalóktól, tehát jó híre legyen. Tehát a munkahelyén, vagy ott, ahol dolgozik, ott nyilván megbecsült, vagy olyan ember legyen, akire fölnézek, tehát becsületes legyen. És akkor nézzük tovább a választott ige szakaszunkat, a Timóteushoz írott 2. levél, 2. fejezet, 3. versénél. Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze. Testvérem, te mindenkor tudnád hordozni, vagy tudod hordozni a Krisztus által rád bízott munkaterhét? Vagy néha azt mondanád, hogy most már elegem van, most már szeretném letenni, vagy szeretnék pihenni, vagy szórakozni, vagy nem tudom. Azt mondja Pál apostol, hogy te azért a munkának terhét hordozzad, mint Jézus Krisztus jó vitéze. Tehát emlékezzél, hogy te kinek a katonája vagy. Jézus Krisztusé vagy. Ő a saját tulajdon vérén váltott meg. De az ő tulajdona vagy, nem vagytok a magatoké. Bármilyen tisztséget, bármilyen szolgálatot is látsz el a gyülekezetben, a legkisebbet is. Ha azt legnagyobb szeretettel teszed, nagy szeretettel, akkor az Istennek ugyanolyan kedves, mint a gyülekezeti előjárónak a munkája. És lehet, hogy még kedvesebb, hogyha ő nem úgy látja. Tehát itt most nehogy valaki hierarchikusan gondolkozzon, a szolgálatok a gyülekezetben, azok nem azért adattak, hogy egymás fölé rendeljék a testvéreket, hanem azért, hogy a gyülekezetet, az Isten egyházát építsék. Az, hogy van egyiknek kisebb, másiknak nagyobb felelőssége, ez nem jelenti azt, hogy az egyik fontosabb, mint a másik. A gyülekezet, tehát a munkának a terhét hordozzad, mondja Pál apostol, vállald a szenvedést. Akkor is, hogyha megaláznak, érte, ha megjegyzéseket fűznek, ha mellőznek, ha netán üldöznek. Csak az a tanítvány képes erre, ezt vállalni ilyen körülmények között is, aki minden órában megtanult Krisztussal maradni. Testvéreim, én is csak tanulom ezt, mert jelent minden órában Krisztussal maradni. Nem állítom, hogy én tudom, és gyakorlom minden tekintetben. De hogyan? Az imádságban, az élő hit gyakorlásával, hogy én hiszek Istenem benned, hogy ebben a helyzetben is megtartasz, hogy terved van. És a másokért végzett munkában, de még egyet tennék hozzá, de a másokért végzett munka nélkül nem lehet. A nyelven megfékezésében. Testvéreim, egyre nagyobb szükségét látom ennek. Folyamatosan vétkezünk a szánkkal. De ha a szívünket átadtuk Krisztusnak, akkor a nyelvünket is meg fogjuk tudni fékezni az ő kegyelméből. Tehát így végezzük a munkát. Ahogy Pál apostol mondta, igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem val, aki helyesen hasogatja, fejtegeti az igazságnak beszédét. Nem azt nézi, hogy alkalmas az idő, vagy nem, hanem azt, hogy mi a feladat, és mit bízott az Isten rá, és hirdeti az evangéliumot, és a rábízott munkát elvégzi. Testvéreim, mit bízott ránk az Isten? Az örökké való evangélium hirdetését. Az advent népre különleges módon rábízta a hármas angyali üzenet hirdetését. Azt előbbre vinni, az Isten országát építeni, akkor is, hogyha annak azonnal nincsen eredménye. Akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy a vizekre vetünk. Akkor is végezni a munkát, és nem elcsüggedni. Vagy nem elbizakodni. Az emberi természetünk mind a kettőre hajlamos. Vagy elcsügged, vagy elbizakodik. Hanem azt mondja, hogy hordozd a munkának a terhét. Mint Jézus Krisztus jó vitéze. Bizony előfordulhat az életünkben, és vajon előfordul-e, hogy lustálkodunk, halogatunk, mert ennek is megvannak a következményei az életünkben. Pál apostol figyelmeztet, 4. versben, egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hanem hogy tetszedjék annak, aki őt harcossá avatta. Itt most nem arról van szó, hogy akkor most ki kell vonulnunk a világból. Jézus azt mondta, hogy nem azt kérem, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Tehát itt arról van szó, hogy elsősorban itt Jézus a Timóteusnak, a nagy szolgálattevőnek írja ezt, de szerintem ez mindenkire vonatkozik. Minden egyes keresztényre, bizonyos értelemben. Még hogyha elsősorban Timóteusnak, a gyülekezet vezetőjének, vagy episzkoposzának, vagy igehirdetőjének is rá is vonatkozik. Szeretnék felolvasni a Krisztus példázatai című könyvből Ellen White-tól egy részletet a bogáncsokkal kapcsolatban, mert az élet dolgai, az élvezetek és egyéb gondok elfoltják a magot, hogy ne hozzon termést. És a gyülekezeteink ki vannak téve az élet gondja bajának. Egyre inkább. És ezt szeretném felolvasni. Részleteket olvasok. A Tövisek között című fejezetről, a magvetőről szóló példázatról. Az evangélium magja gyakran esik tövisek is kártékony gyomok közé, és ha szívünk erkölcsileg nem újul meg, ha a régi szokásainkat, beidegződéseinket és korábbi bűnös életünket nem hagyjuk el, a sátán tulajdonságai nincsenek kiűzve a lelkünkből, ez elfoltja a búza növekedését. A tövisek bekerülnek a gabona közé, és elpusztítják a búzát. Hallottuk? A rossz szokásuk? Ha nem mondunk le ezekről a dolgokról. A kegyelem csak abban a szívben juthat uralomra, amely állandóan készen áll befogadni az igazság értékes magjait. A bűn tövisei bármilyen talajban felnövekednek, ehhez nem szükséges megművelni a földet. A kegyelem viszont gondos törődést igényel. A tüskék és tövisek mindig képesek növekedni, ezért a megtisztító munkának folyamatosnak kell lennie. Tehát az, hogy fölnőjön a bűn az életünkben, az nem kell külön erőfeszítés, de nagyon komoly erőfeszítés szükséges, hogyha azt akarjuk, hogy az Isten igéje gyökeret verjen az életünkbe, és a termést hozzon. És ennek a megtisztító munkának folyamatosnak kell lennie. Ha a szívet nem tartjuk Isten ellenőrzése alatt, és így a Szentlélek nem tud megszakítás nélkül dolgozni azon, hogy finomítsa és nemesítsa a jellemet, akkor a régi rossz szokások nyilvánulnak meg az életünkben. Mondhatjuk, hogy hiszünk az evangéliumban, de ha nem szentel meg bennünket az evangélium, hitvallásunknak nincs értelme. Testvéreim, láttatok már szomorúan olyan testvért, aki az életét leírta adventistaként, és úgy látjuk, hogy a gyümölcsök nincsen ott az életében. Úgy tűnik. Nem azért vagyunk, hogy ítékezzünk bárki fölött, de ugye milyen szomorúak vagyunk ilyenkor. Vagy a mi életünkre tekintünk, sajátunkra, ha nem szentel meg bennünket, az evangélium hitvallásunknak nincs értelme. Ha nem győzzük le bűneinket, akkor a bűn győz le minket. A tövisek, amelyeket kivágtak, de nem gyökerestül írtottak ki, gyorsan felnövekednek, és teljesen elnyomják a lelkiismeretet. Figyelj! Felnövekednek, és még a lelkiismeretet is elnyomják. Hogy az ne jelezzen megfelelőképpen. Hogy könnyebben vegyük a bűnt. Újra olvasom kivonatosan, sok Krisztus követő elfeleti azt a leckét, amelyet ő adott nekünk, hogy tanuljunk a mező virágaitól. A legtöbben nem bíznak Jézus állandó segítségében, nem adják át neki a terheiket, ezért nem viselheti azokat. Ezért az élet gondjai, amelyeknek a megváltóhoz kellene vezetniük az embereket, inkább elválasztják őket attól, aki segítséget és vigasztalást tudna nyújtani nekik. Miről van szó? Itt, amit olvastam a Timóteushoz írott második levél második fejezetében, az alapigének az első bekezdésénél, te annak okáért, én fiam, erősödjél meg Krisztus Jézusban való kegyelembe. Az Istenbe vetett bizalomban. Olvasom tovább. Munkálkodnunk kell, hogy segíteni tudjuk a rászorulókat. A keresztényeknek dolgozniuk kell, szorgalmasan tevékenykedve a munkahelyükön. És ezt megtehetik anélkül is, hogy bűnt követnének el. Sokan azonban annyira belemerülnek a vállalkozásaikba, hogy nincs idejük az imádságra, a Biblia tanulmányozására, nincs idejük arra, hogy keressék Istent és szolgálják őt. Néha vágyódnak a szentség és a menny után, de nincs idejük elfordulni a világ zajától, hogy Isten lelkének fenséges és határozott kijelentéseire hallgassanak. Az örökkévaló dolgok alárendelt szerepet kapnak. A világi tevékenységek, termek, események felértékelődnek. Az ige magva soha nem hoz gyümölcsöt, mert a lélek életereje a világiasság töviseit táplálja. Az ige magva soha nem hoz gyümölcsöt, mert a lélek életereje a világiasság töviseit táplálja. Bizony szülőként elkövetünk hibákat, félünk attól, hogy a gyermekeinket a világ elviszi. És esetleg nem megfelelő módon korlátozzuk, vagy tiltjuk, vagy hasonlóképpen nem megfelelőképpen, megfelelő lelkülettel képviseljük az igazságot, és olyan rombolásokat vihetünk végbe, aminek következményei lehetnek. Jó Isten oltalmazzon még minket ettől, és adjon bölcsességet. Megfelelőképpen tudjuk a gyermekeinket nevelni. Olvasom tovább a második fejezet, ötödik versét. Ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd. Mit jelent, hogy? Nem, ha nem szabályszerűen küzd valaki, akkor nem koronáztatik meg. A szabályszerű küzdelemnek az ellentét, amikor valaki nem szabályszerűen küzd, például idegen tüzet visz be, más, tudom én, idegen tanítást visz be, vagy nem megfelelő zenét az Isten tiszteletre, vagy a saját elgondolásait, meggyőződését fönntartja Isten igéinek világos kijelentéseivel szemben. Vagy kincset gyűjt, fösvény, de megmagyarázza, hogy az miért jó. Pletykál, vagy tisztátalan vágyakat ápol a szívében, de Isten félőnek látszik. Előnyhöz jut a keresztény közösségben, előtélbe tolja magát, ilyen vagy olyan szolgálattal. De nem alázatos, és a bölcsesség nélkül van. A szabályszerű küzdelem része mindaz, amiről eddig szó volt, hogy minden nap megerősödni az Isten Jézus Krisztusban való kegyelemben. Nem elcsüggedni, és nem ilyen elbizakodni, amint mondtam, hanem bízni az Istenben. És hittel dolgozni másokért. Tanítani, miközben mi magunk is tanítványnak maradni. Ez is a szabályszerű küzdelemhez tartozik, mert az embernek meg kell aláznia magát, hogy nem csak én vagyok. Vannak még mások is, akik az igét tudják értelmezni. És kicsit figyelek oda a testvéreimre is. Akár hány évet vagyok, és akár hány évet töltöttem a szolgálatban, akkor embereket, férfiakat és nőket, fiatalokat is elhívni az Isten szolgálatára, és értük dolgozni. Ez is a szabályszerű küzdelemhez tartozik. Dolgozni. Testvéreim, amikor Hodnazi vásárhelyén voltam, katolikus lelkipásztori kisegítő és hittanár, és öt iskolába tanítottam, és rengeteget mentem, rengeteget. És felnőtteket is vezettem be a hitben, külön felnőtt csoportokat, a plébánián, vagy a szolgálati lakásunkkal. Azt mondtam a jó Istennek, Uram, adjál nekem két fiatal srácot, két fiatal fiút, akivel én külön foglalkozhatok. Legalább kettőt. Egyszer kimentem egy ilyen bányó vidékre, egy tó közelébe, és ott imádkoztam, Istenem, legalább kettőt adjál. És meghallgatott. Adott két hetedikes fiút. Két hetedikes vagy nyolcadikos fiút is. Hát az nekem a gyönyörűségem volt, hogy tudtam velük külön foglalkozni. És képzeljétek el, hogy ez a két fiú volt az, akik segítettek elköltözni, amikor a főiskolára mentem, Viatorbágyra. Ők hűséggel ott voltak, és ott álltak. Szükséges az, hogy legyen mindig egy-két-három ember, akivel külön foglalkozunk. Akit a Jóisten oda vezet hozzá. De ezért imádkozni kell. Szabályszerűen küzdeni jelenti azt is, hogy a teher alatt maradok. A munkának terhét hordozzad, mint Jézus Krisztus jó vitéze. Nem elegyedni a világ dolgaiba, de nem is vonulni ki a világból. Mert e világban élünk, de nem e világból valók vagyunk. Végül annak tetszését keresni minden nap, aki minket Krisztus katonáivá tett. Ezek mind a szabályszerű küzdelemhez tartoznak. Pál apostol még a második és a harmadik fejezetben kiegészíti. Még mi tartozik a szabályszerű küzdelemhez? Olvasom kivonatosan 15., 16., 17. verset a második fejezetből. Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja, fejtegeti az igazságnak beszédét. A szentségtelen üres lármákat pedig kerüld, mert mind nagyobb istentelenségre növekednek. És az ő beszédük, mint a rákfekély terjed, közülük való Himeneusz és Filétusz. És a második fejezet 19. versét is. Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentuma, amelynek pecsétje ez. Ismeri az Úr az övéit, és álljon el a hamisságtól mindenki, aki Krisztus nevét vallja. A szentségtelen üres lármákat kerüld. Azt mondtam a fiaimnak, hogy amit hangos bemondóba hirdetnek az utcákon, az sosem fontos. olyan dolgokban, világi dolgokban belemerülni, amiben bemennek tömegek, az sosem fontos. És nem is szükséges az üdvösséghez. Ezért csak lehetőleg az ember tartsa magát távol tőle. A 19. versnél mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentum, amelynek pecsétje ez, ismeri az Úr az övéit, és állj el a hamisságtól mindenki, aki Krisztus nevét vallja. Mit jelent, hogy van az Isten félelem meghatározása? Az Isten félelem, az értelem, a gonosztól való eltávolzás. Álljon el mindenki a hamisságtól, a bűntől, a gonosztól, aki Krisztus nevét vallja. Ha a szentségtelen üres lármákat, világi hatásokat kerülöd, a pletykának hitelt nem adsz, hanem megkérdezed a másik felet is. Hányszor volt az testvérem, hogy egy másik testvéretről hallottál valamit, és nem jártál utána, nem kérdezted meg. Például rólam is híreszteltek dolgokat, olyanokat, ami nem is érinthet semmilyen szinte, mert itthon sem voltam, Erdélyben voltam. De ez nem azért mondom, mert rólam, mert bárkiről kezdhetnek ilyet. De volt olyan testvére, aki odajött és megkérdezte, hogy ez igaz? Azt mondja, nem tudom elhinni. És mondtam, hát ott se voltam. Abban az időpontban, hogy lehetne igaz? Hát járjunk utána a dolgoknak. Vagy kérjed a jó Istent a legtöbb esetben, hogy tegyen zárt a szájadra. És az enyémre. Ha eltávolztál a hamisságtól, akkor... Második fejezet, 21. versét olvasom. Ha tehát valaki magát ezektől tisztán tartja, tisztességre való edény lesz, megszentelt, és hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas. A tiszta edénybe miért szükséges a tiszta edény? A edény az a mi szívünk, a mi testünk, ugye? A testetek, a szentlélek templom. Azért, hogy az olajat fölfogja. A tiszta, nemes edény. Az olaj pedig a szentlélek jelképe a Bibliában. A balgaszűzeknek ez volt a problémájuk. Volt ugyan lámpásukban olaj, valamennyi, és értették a proféciákat, tudták, hogy Jézus második eljövetele közel van, de a szívükben nem volt tartalék olaj az edényükben, és az edény pedig az a szívük, ama nem volt. Viszont az okos szűzeknek volt olajuk. Ha valaki ezektől magát tisztán tartja, amit az előbb felsoroltam, tisztességre való edény lesz, megszentelt, és hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas. Testvéreim, nem kell minden képet végignézni, nem kell minden filmet végignézni, minden zenét végighallgatni. Nem szükséges. Sőt, kifejezetten veszélyes. Pál apostol már megharcolta a nemes harcot. Nézzük, mit ír 4. fejezet, egy kicsit korábban még a 22. 23. verset is felolvasom. Az ifjúkori kívánságokat pedig kerüld, hanem kövessel az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet azokkal egyetembe, akik segítségű hívják az Urat tiszta szívből. A botor és gyermekes vitatkozásokat pedig kerüld, tudván, hogy azok háborúságot szülnek. Elmondja, hogy az Úr szolgájának nem kell torzsalkodni. De olvasom a 3. fejezet 10-11. versét. Te pedig követted az én tanításomat, életmódomat, szándékomat, hitemet, hosszú tűrésemet, szeretetemet, türelmemet, üldöztetéseimet, szenvedéseimet, melyek rajtam estek. Antiókiában, Ikóniumban, Lisztrában minémű üldözéseket szenvedtem, de mindezektől megszabadított engem az Úr. Testvéreim, amikor ezt olvasom, akkor azt kérdezem, hogy mi hogy élünk? Minket üldöznek az igazságért? Munkahelyen legfeljebb, aki a világi munkahelyen dolgozik, ha hiteles keresztény, esetleg megszólják. De lehet, hogy hosszú távon győzelmet arat sokak életében. Mert tiszteletet fog kiváltani a magatartásával. A szabályszerű küzdelem kapcsolatban gondoljunk arra, meddig tart ez a szabályszerű küzdelem. Egészen addig, meddig jó cselekedetekre alkalmasak leszünk, tisztességre való edény lesz, megszenteltek leszünk, hasznos a gazdának, Krisztusnak. Addig, amíg szájukban nem találtatik állagság, mert az Isten királyi széke előtt fedhetetlenek. írja a Jelenések könyve 14. fejezete a Sion hegyén megálltokkal kapcsolatban. Akik követik a bárányt, valahová megy. És olvasom a 4. fejezet első 2 versét is, ismét, és az 5. Kélek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor, az ő országában, hirdesd az igét, állj elő vele, alkalmatos, alkalmatlan időben, incs, fegy, buzdíts, teljes béketüléssel és tanítással. És az 5. vers. De te józan légy mindenekben, szenvedj, vállald a szenvedést, az evangélista munkáját cselekedj, szolgálatodat teljesen betölts. Testvéreim, ez nekem is fölrázó volt. Most, amikor a válságok válságát éljük, ki az, aki végzi Krisztus munkáját? Ki vállalja a szenvedést? Az első fejezet 8. versében ugyanezt olvassuk. Ne szégyeld hát a mi Urunk bizonyságtételét, se engem az ő fogját, hanem együtt szenvedj az evangéliumért Istennek hatalma szerint. Az Isten hatalma, megőriz, erőt ad, együtt szenvedj az evangéliumért. Pál apostol megharcolta a nemes harcot. Végig futotta a pályát, és a hitet megtartotta. Úgy írja ezt le Timóteusnak. Ma nemes harcot megharcoltam, futásomot elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megad nékem az Úr a ma napon. Az igaz bíró nem csak nékem pedig, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő megjelenését. Pál apostol számára a szabályszerű küzdelem az a nemes harc, amit megharcolt, és a hitet megtartotta. Sőt, testvéreim, az élete vége felé megerősödött a hitben. Nem meggyengült a különböző megpróbáltatásokban, hanem megerősödött a hitben. Mert megőrizte a teljes bizodalmát. Hogy fejezte ki? Azt mondja, hogy amelyet megad nékem. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nékem az Úr a ma napon. És nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik ők várják az ő megjelenését. Testvéreim, ez nem elbizakodottság. Ez nem elbizakodottság, hanem Pál apostol nap mint nap megtapasztalta, hogy az Isten vele volt. Hogy megszabadította a különböző helyzetekben. Hogy még a megkövezésből is fel tudott állni, a megkövezés után fel tudott állni. Hogy hajótörés szenvedett és megmenekült. Hogy az Isten megszabadította őt, mert az Isten munkáját végezte és teljesen átadta magát az Úrnak. És tudta azt, hogy a hitének győzelme lesz és győzelme van. Gondoljunk erre, testvéreim, és erősítsük magunkat ezekkel az igékkel. Azt mondja Pál apostol, a futásomat elvégeztem. Elvégeztem azt a szolgálatot, amit az Úr rám bízott. Az apostolok cselekedetei 20. fejezetéből 2 verset olvasok fel, a 24-et és a 27-et. És ezzel lassan bezárom az ige hirdetést. De semmivel sem gondolok, mondja Pál apostol. Még az én életem sem drága nékem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, amelyet vettem az Úr Jézustól, bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Hol van itt a hangsúly? Nyilván a végén. Hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelméről, szeretetéről, irgalmáról, és erről az örömhírről. És ehhez még az életem sem drága nékem. Ezt elmondom. Tudom, hogy nem csak nekem volt ez szabadító élmény és szabadítás a bűnfogságából, hanem minden embernek ez a szabadítás. Ez az örömhír. Az, hogy az Atya szeret minket. Az, hogy Atyám házában sok hely van. Ha nem így volna, megmondtam volna nektek, mondja Jézus. Elmegyek és helyet készítek néktek. Miután elmentem és helyet készítettem, visszajövök, hogy magamhoz vegyelek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. És Jézus elmondta, maga az Atya szeret titeket. Pál apostol erről tanúságot tett. Testvérem, vajon az én életem és a te életed, az én szolgálatom vagy a te szolgálatod, ilyen bizonyságtevés Isten kegyelméről és az ő evangéliumáról? Örömhíre számodra ez. 27. vers. mert nem vonogattam magamat, hogy hirdessem néktek az Istennek teljes akaratát. Most már be lehet csukni az ablakot, meg kérlek szépen csukd be. Na, itt ez az utolsó gondolat, testvéreim. Mi a legnehezebb feladat egy ige hirdetőnek, egy édesapának otthon a családban, egy édesanyának, egy gyülekezetvezetőnek? Mi a legnehezebb feladat? Az Istennek teljes akaratát, mindenre kiterjedő akaratát képviselni az életével és a szavaival. Nem csak az egyiket, vagy másikat túlhangsúlyozni, hanem a harmadikat is. Az egészet. Lehet, hogy az egyház kérdés valahol rendben van. De nem biztos, hogy az ökumenizmus kérdésében pedig tisztán látnak, vagy tiszta gyakorlat. Vagy fordítva. Testvéreim, a teljes igazságot képviseljük, ne csak a felét. Mit fog kiváltani ez? Mert mind a vezetőségben, mind a gyülekezetben, mind a családban, ameddig küzdő egyház része vagyunk, és nem a győztes egyház része, addig mindenkor lesz ellenállás az Isten valamely akaratával szemben. Mindig lesz ellenállás. Lesznek, akiknek nem fog ezt tetszeni. Ha a teljes, Istennek a teljes akaratát hirdetett, és azt mondja Pál apostol, nem vonogattam magamat, hogy hirdessen néktek az Istennek teljes akaratát. De ahhoz, hogy tud hirdetni az Isten teljes akaratát, a Bibliát kutatni, az szerint élni, és a bizonyságtételeket kutatni, és visszatérni a Bibliához, és az szerint élni, igencsak szükséges. Különben hogyan tudnád? Van, aki jó szervező, de azt gondolja, hogy minden csak úgy jó, ahogy ő csinálja. Ugye az egyik jó tanító ige hirdető, de az alázat jelét nem lehet látni nála. Ilyen esetekben mit tesz az Isten embere? Int, buzdít, nagy türelemmel és hozzáértéssel. És lehet, hogy emiatt el fogják bocsátani, vagy mellőzik, kikezdik a becsületét, de Pál apostol által az Isten igéje megerősít és figyelmeztet, de én semmivel sem gondolok, még az én életem se drága nékem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, amelyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. És a 4. fejezet 5. versét még felolvasom, Timóteushoz írott 2. levélből. De te józan légy mindenekben, viseld el a szenvedést, az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd, teljesen. Tartsd magad a Bibliához és a bizonyságtételekhez. Az evangélium munkáját cselekedd, vállald a szenvedést, a szolgálatodat teljesen betöltsd. Ahova az Isten tégedet állított. A teljesen betöltsd a szolgálatodat. Adja a jó Isten, hogy legyen erőnk, bátorságunk. Az Istennek teljes akaratát képviselni, minden tekintetben, és azt szerint is élni. Amen.